Terrárium és árulás. A nap második fele vacsoráig csak ugyanaz övék volt. A könyvtáros diakonissa ugyan már a helyén ült, a varrószobában, a konyhában is ott szorgoskodtak a testvérek, de beosztása még nem volt egy tanulónak sem, nem is lehetett. Ahogy az ország különböző helyeiről megjöttek a vonatok, úgy érkeztek meg sorra, más-más időpontban a növendékek is. Nem lehetett még szabályos foglalkozásokat tartani. Estére viszont már nem hiányzott senki. A vacsoránál nem volt egyetlen üres hely sem. Gina az esti áhítaton végre megismert egyet a tanárai közül, a nagy tiszteletű urat, aki vallásra tanítja majd őket, és egyben házi Isten tiszteleteiket is vezeti. A kislány figyelte, mit csinál a többi. Próbálta utánozni a társait, akikkel Kismari és Torma már összeismertették. Elbúsította, hogy még csak az áhítaton se tudja elengedni magát. A tábornokházában nem volt intenzív hitélet. Apja, Mimó néni, katolikusok voltak. Gina a vallását az édesanyja után kapta. A Sokorai Atala állami gimnázium, ahova eddig járt, felhívta ugyan tanulói figyelmét arra, hogy járjanak el a felekezetük szerinti istentiszteletre, de sosem ellenőrizte, ott vannak-e hát. Iskolájuk vallásoktatása eléggé formális volt. Gina templomban sem igen járt, ha mégis Mimó néni vitte magával misére, ami sokkal érdekesebb volt bármi másnál, mert olykor Feri is elkísérte őket, és utána sétálni mentek a belvárosban, és többnyire valamelyik híres cukrászdában pihentek meg. Most riadtan érzékelte, hogy az énekeket, amelyeket itt mindenki zsoltár nélkül fújt, nem tudja, nem is tanulta soha. Mikor az áhítatnak vége volt, Zsuzsanna oda vitte bemutatni a nagytiszteletű úrnak. Elfogódottan állt a pap előtt, nem mintha egyébként félénk lett volna, csak előre tudta, mit fognak tőle kérdezni. Pesten nem tanultatok énekelni? Érdeklődött a nagytiszteletű úr. Keveset, suttogta Gina. Az baj, mondta Zsuzsanna, itt mindenki minden zsoltár dicséretet ismer. Na, majd pótoljuk. A kerti munka szükséges az egészséghez, de a varrást egy időre talán szüneteltethetjük. Míg az osztályod a varróműhelyben van, pótolhatod a hiányokat. A zongorásteremben tanuld meg az énekeket, mindjárt együtt a dallammal. Tanultál zongorázni? Tanult, persze. A Sokorai Atalában nem volt kézimunkatanítás, az igazán nem hiányzott, hogy egyelőre nem kell tűt fognia itt sem. De hogy aztán jobb lesz-e zsoltárokat magolni ehelyett? Zsuzsanna elfordult tőle, ő visszalépett a lányok közé. A harangocska megszólalt, utóbb megszokta, hogy mindig megszólal, ha valami elkezdődik, vagy bevégződik a számukra. Félt, hogy a lefekvésre is lesz valami titokzatos szabály, hogy talán tisztálkodnia sem szabad úgy, mint otthon megszokta, esetleg fürödnie sem minden nap. De ez szerencsére nem tiltotta senki, éppen csak a fürdőszobát nem csukhatta magára, ehelyett ki kellett akasztania egy táblácskát a kilincsre, amelyre tussal egy kád és egy működő zuhany volt rajzolva, annak a jeleként, hogy valaki fürdik odabenn, hát rá ne nyissanak, meg ne zavarják. Élvezettel sokáig fürdött. Egyszer aztán rákopogtak, Zsuzsanna hangja figyelmeztette, hogy a fürdés ideje lejárt. Dühösen dörzsölte le magát az itt kapott durva lentörölközökkel, és bújt az idomtalan fehér hálóinkbe. Papucsa majdnem olyan volt, mint a kéményseprőknek. Osztálytársai már mind ágyban voltak, mire bement a hálóba. A villany sem égett, csak valami macskaszem éjjeli fény az ajtónál, éppen az ő ágya mellett. Ezek szerint itt olvasni sem lehet, és rádiót hallgatni sem, és semmit sem lehet egyáltalán. A lányok suttogtak, ő ott közvetlenül az ajtó mellett, tőlük távolabb, különösen árvának érezte magát a sötétben. Most még Zsuzsanna is jó lett volna, bárki, aki benyit, és csak annyit mond. Hogy vagy, Gina? Milyen az ágyad? Aludj jól. De nem nyitott be senki. És Torma suttogó kérdésére, alszik-e már, csak azért sem válaszolt, pedig akkor is ébren volt még, mikor a hálóterem utolsó lakója is már mélyen aludt. Fülelt, milyen neszthal kívülről, milyen lesz ez az idegen világ éjjel. Nem volt semmi zaj. Ha járt is valaki a folyosón, nem hallatszott a lépte. Mikor aludt el végre is, nem tudta. Az óráját elfelejtette felhúzni, az még 10 előtt megállt. Másnap persze rázni kellett, alig bírt feltápászkodni. Nem panaszkodott, összeszedte magát, úgy iparkodott, mint eddig soha életében. A kis harang szinte sose hagyta abba, és mindig új dolgot jelzett. Most mosakodni kellett menni, aztán öltözni, aztán áhítatra, reggelizni. Később a harangocska beparancsolta őket a nappaliba, végül sorakozót hirdetett. Aznap a sötétkék ünnepi ruhát kellett felvenniük, és hozzá a képtelen kalapot, amely olyan volt, mint egy csikós karimás fejfedője, éppen csak, hogy árvalányhajat nem tűztek mellé. Helyette azonban címer pajzs díszítette, ugyanannak a címernek kicsinyített mása, amely ott lógott az igazgatói irodánál. Tükörben ellenőrizni, hogy áll rajta az a kalap, se idő nem volt, se lehetőség, de voltak éppen nem is érdekelte igazán, hogy fest ebben a jelmezben. Jobb azt nem látni. Még az internátus folyosóin sorakoztak, aztán újabb harangjelzésre, megindult a menetük kifelé, és az erőd vaspántos ajtaja kitárult. Hármas párban mehettek, ez jó volt, mert Torma és Kismari között maradhatott. Csak kinn az utcán érzékelte, milyen sokan is vannak a matulások. Egész utca hosszat kék volt a járda az egyenruháktól. Nagyság szerint helyezkedtek el, legelől a legkisebbek, az elsősök, élükön, mint a hadvezérek, már palástosan, a nagy tiszteletű úr, az igazgató, a tanárok és tanárnők, s leges-legelől, megelőzve még a nagy tiszteletű urat is, az iskola zászló, egy magas nagylány kezében. Az osztályfőnökök osztályuk mellett kísérték a menetet, az osztály prefekta diakonisszájával együtt, s mikor Gina megpillantotta a sajátjukat, aki Zsuzsannával melléjük lépett, úgy meglepődött, hogy csasszéznia kellett, mert elvétette a lépést.
Na?
Lehelte Torma.
Na?
Nem lehetett válaszolni, mert Zsuzsannájék meghallották volna, de nem is volt rá szükség. Torma nagyon jól leolvasta Gina arcáról, hogy a kislány épp úgy el van ragadtatva a váratlan élménytől, mint ők voltak, mikor először találkoztak Kalmár Péterrel, és hogy Gina is tisztában van vele már, nem volt se nagyítás, se felesleges lelkendezés, mikor tegnap elmesélték neki, hogy az ő osztályfőnökük a legcsinosabb férfi a világon, hogy mindenki szerelmes bele. Kettétört krétáit ellopják a katedráról, őrzik a ruháján akadt cérna szálat. Sőt, az a Varga, aki az osztályukból kimaradt az idénre, és aki helyére Gina került, egyszer kiszerelte a latin tanár König kalapjából a monogramot, és a nagy K betűt becsíptette azokkal a kis fémlábakkal, vagy mikkel, amelyekkel az ilyen betűt rögzítik, a kötényébe. Persze észrevették, mert itt mindent észrevesznek, pedig a hóna alá rakta a monogramot, és mikor előszedték miatta, hogy miféle betűt őrizget a hóna alatt, azt mondta, hogy Calvin emlékére viseli, és akkor az igazgató szónokolni kezdett, hogy a vallásalapító Calvin puritánsága nem tűri, hogy ilyen ostoba és feltűnő módon hódoljanak az emlékének. Tessék azonnal levenni a K betűt. Mindez egy ebéd után történt az ebédlőben, és az egész intézet tudta, hogy a K nem Calvint, hanem Kalmár Pétert jelenti, és majd megfúltak a visszafojtott nevetéstől. Varga Edit meg csak nézett Kalmárra, egészen mereven nézett rá, és Kalmár egy egész cseppet elmosolyodott, mert persze ő teljesen tisztában volt a helyzettel. Az ilyesmit csak König nem veszi észre, bár persze voltak éppen az is mindegy volna, ha észre is venné. König sose szól semmiért. Ginának igazán nem volt valami jó kedve, álmos is volt, törődött a nagyrészt álmatlanul forgolódva töltött éjszaka után, de azért felvillanyozta, hogy egy tanár, akihez köze lesz, egészen olyan, mint valaki abból a régi, Mimó néni féle világból, hogy egy tanár itt egészen olyan, mint egy igazi férfi. A zászló megindult, a tantestület is, mint valami óriási, sötétkék kígyó csúszott utánuk a Matula intézet a zömök templom irányában. Gina le nem vette a szemét Kalmárról. Kismari belecsípett a karjába, mert megint elvétette a lépést. Zsuzsanna észre is vette, de csak a fejét csóválta meg, nem szólt. Ő bezzeg nem Kalmár nézte, hanem az osztályát. Az Isten tisztelet aztán másfelé fordította a figyelmét, meghatotta. valahogy el is lágyította. A nagy tiszteletű úr arról beszélt, hogy mindenki vegye ki tisztességesen a részét a munkából, mert háború van, és a tanulók ellensége a tudatlanság, de a tanulás mellett imádkozzanak a fronton lévő katonákért is. Elkönnyesült a szeme. Apjára gondolt, Ferire. Akármelyikük, akármikor indulhat a frontra. Kibámult az ablakon, amely mögött ott motoztak a lombok, és azon tűnődött, milyen furcsa, hogy a nagy tiszteletű úr azt mondja, míg a végső győzelmet ki nem vívtuk, nekünk a magunk bűneivel, a felületességgel, a léhasággal, a lustasággal kell harcolnunk úgy, mint odakint a katonáknak az ellenséggel. Milyen érdekes, hogy ő ezt paptól hallja. Pap mond ilyet, hogy végső győzelem. Apja, aki hivatásos katona, sose szólt erről, és sosem ígérte Ginának vagy Mimó nénének azt, amit a nagy tiszteletű úr, hogy győzni fogunk a háborúban. Nyilvánvalóan olyan természetesnek érezhette, hogy nem is tartotta érdemesnek megemlíteni. Mindenki zsoltár nélkül énekelt. Csak neki kellett keresgélnie, meg az elsősöknek. Szégyelte magát. Sajnos a dallamot sem ismerte, dallam nélkül tátogott a szövegre. Halleluja, halleluja, iskoláink tárt kapuja, várja ezt az ifjú népet. Abba hagyta a küzdelmet, éneklés helyett nézte a többiek arcát. Zsuzsanna és Kalmár egymás mellett ültek. Kicsengett a hangok közül Zsuzsanna finom szopránja. Kalmár is teljes lélekkel énekelt, s ami Ginát külön meglepte, lehuny szemmel. A tanár nem nézett senkire semmire. Ezt ugyan hiába bámulják, gondolta a kislány. Ezt nem érdekli, hogy a gyerekek kitűzik a monogramját. Persze valami bizonyosan érdekli, de aligha egy matulás szerelme. Prédikáció alatt megpróbáltak kitalálni, hogy ha viselhetné a rendes ruháit, és szabadna normálisan fésülködnie, ha nem az erődben laknék, hanem otthon, vagy Mimó néninél, és úgy élhetne, ahogy Pesten élt, ugyan hogy beszélgetne ő Kalmár Péterrel, ha társaságban találkoznának, és mit mondanának egymásnak? Nagynénje Tejáin idősebb tisztekkel is táncolt már, mint ez a férfi. Milyen csillogó, szőke haja van, és milyen szépen metszett profilja. Katonás ez az arc valamiképpen, olyan bátor, olyan határozott. Gina szerette a képeket, sokat járt Marcellal tárlatra, múzeumba, külföldön is mindig megnézte a híres gyűjteményeket. Kalmár arca olyan volt, mint egy nagyon csinos Szent Györgyé. Majdnem elnevette magát a felismeréstől. Milyen szerencse, hogy a gondolatok nem ülnek ki az ember arcára. Mit szólna Zsuzsanna, vagy bárki ebben a zömök világban, ha tudná, hogy ő a sárkány ölőre gondol, a lovagok lovagjára, Szent Györgyre. Az ő vallásuk nem ismer szenteket. Kék szeme van a sárkányölőnek. Nem akármilyen, hanem igazi kék. De a pillái, mintha befestették volna feketék. Milyen hosszú pillái vannak? Nem is való, hogy egy férfinak ilyen szép legyen a szeme. Most úgy szerette volna, ha tükörbe nézhet, és megnyugtathatja magát, hogy az ő pillái még sokkal hosszabbak, mint a kalmáréi. Sajnos akkor se tehette volna, ha nem ül éppen templomban. Púderdoboza, tükre, minden ott lapul a muskátlis láda fenekén, ahová elrejtette. A vállán csak a tarisznyája lóg, s abban nincs semmi más, csak a zsebkendője. Pillantása tovább siklott a padsorokon, próbálta megkeresni, melyik lehet az a kőnig, aki nem tesz panaszt, ha kilopják a monogramot a kalapjából. Gina a bátorságot és a szépséget épp úgy egybetartozónak érezte, mint a szintelen egyéniséget a jelentéktelen külsővel. Megkereste a tanári karban a legjellegtelenebb férfit, és rámondta, ez az a kőnig. Utóbb kiderült, valóban ráhibázott. Kőnig ült közvetlenül az úrasztala előtt egy pad szélén. A szemüveges, erősen őszülő, rosszul szabott zakójú kőnig. Magas volt, valósággal kitoronylott a padból, a válla is széles, de rosszul tartotta magát, mintha görbe volna. Ó, mi édes vígasztalónk! Ez már megint melyik ének? A 63. dicséret. Muszáj visszalapozni. Légy kegyes, megoltalmazunk, hogy maradjunk útjaidban, ne csüggedjünk háborunkban. Megint a háború, gondolta a kislány, és már álltak is fel a záróimához. És a mi atyánknál és az áldásnál nem mert sem eresen nézni már. Lehajtotta a fejét ő is. Az ámen után kilépett a padból, aztán azonnal visszarántotta a lábát, mint ha csak megcsúszott volna, még idejében feleszmélt, hogy mindenki áll még, összefont ujjakkal, mozdulatlanul, még az elsősök is. Nyilván azok is tudják, amit ő nem, hogy Isten tisztelet után még külön magának is illik imádkoznia egy kicsit mindenkinek. Mikor végre elindultak hazafelé, Zsuzsanna Gina mellé szegődött. Látta, milyen teljes lélekkel vett részt az Isten tiszteleten, milyen elmélyülten követte a szent beszédet, mondta diakonissa. Látta, mennyire figyel, milyen szívből fohászkodik. Köszönöm neked, bólintott komolyan Zsuzsanna. A kislány elképedve nézett rá, aztán elpirult. Megalázta a tudat, hogy Zsuzsannát, ha akaratlanul is, de becsapta. Ginát igazmondásra szoktatták, és gyáva sem volt. Már nyitotta a száját, hogy megvallja, nem érdemli meg a dicséretet, mikor Zsuzsanna otthagyta őt, és előre sietett. Kismari, aki persze mindent hallott, odasziszegte neki.
Meg vagy te őrülve? Csak nem cáfolod meg?
Zsuzsanna belehal, ha megmondod neki, hogy Isten tudja, mire gondoltál. Beszélni változatlanul tilos volt, de a diakonissa is, Kalmár is távolabb lépegettek, tormáék hát elsuttoghatták, most mi következik. Visszamennek az intézetbe, aztán Kiki osztályába vonul. Negyed órával azután, hogy elhelyezkednek, egyelőre a régi ülésrend szerint, és így ő, Gina, a Varga Edit elárult helyén Kismari és Torma között ülhet, ha később másképp nem rendelkeznek. Megjelenik az osztályfőnök, kihirdeti az órarendet és kiosztja a tanszereket. A negyed óra szünet arra kell, hogy az osztályok gyakorolják magukat az illendő csendes viselkedésben, és igazolják, hogy egy református lányhoz méltó módon nevelő nélkül is tudnak fegyelmezetten hallgatni. Ilyenkor síri csend van az egész intézetben. Az igazgató meg a tanárok persze nem sejtik, hogy ebben az erkölcs nemesítő negyed órában a harmadik osztálytól felfelé a Horn-Mici féle szertartás folyik. A félhezmenés. Az elsősök és a másodikosok még nem csinálják, csak harmadiktól felfelé van a házasodás. A két legalsó osztály, maflái, hátukon karbafont kézzel várják az osztályfőnököt. Még nagyon zöldek. Mire az intézetig értek, Ginára is ráragadt valami osztálytársai jókedvéből. Nem vette ugyan komolyan a játékot, mint Tormáék, mert más tapasztalatok és emlékek birtokában gondolt a szerelemre, a házasságra, de azért mégis mulatságos gondolat volt valakihez vagy valamihez tartozni, ha játékból is, de egy egész esztendeig. Csak lépésben haladhattak a lépcsőn felfelé, mert a folyosó ügyeletes tanárok ott álltak az emeletek könyökében, és figyelték a felvonulást. Ez ugyan a Gináék iskolájában is így volt, de valahogy azért mégis másképpen. Az ő nevelőik beszélgettek, olvastak folyosó ügyeletük idején, és nem csináltak nagy tragédiát abból, ha kicsit élénkebb ütemű vagy zajosabb volt az iskolába való visszatérés. Itt nem volt szabad mukkanni senkinek, sőt, a lábukat is olyan óvatosan kellett emelgetniük, mintha táncórán volnának. Az ügyeletes tanár lépten nyomon rájuk szólt, ne masírozzanak, ne csapdossák a talpukat. Osztályuk közel esett a testületihez. Gina most látott először tantermet a matulában, és megint csak meglepődött, mert olyan csillogóan modern volt, olyan mindennel felszerelt és gazdag, hogy sokszorosan felülmúlta a sokorai atala beli helységeket. Voltak éppen nem is olyan volt, mint egy átlagos osztályterem, hanem inkább, mint valami tribűn. A katedra asztaltól a hátsó falig egymás mögött két-két lépcsőnyit emelkedő, félkör alakú padsorok futottak. A két keskeny szélső és a valamivel szélesebb, középső lépcsős feljárat, ahonnan Kiki megközelíthette a helyét, még inkább szokatlanná tette az osztályt. A falakon szorosan egymás mellett berámázott reprodukciók és portrék sorakoztak, a terem legmagasabb pontján, az utolsó pacsor mögötti széles, üres sávon vetítőgép állt. Itt sajnos nem lehet lesni, gondolta Gina, viszont mindenki remekül láthat a táblára. Mur is, hogy úgy látszik, oktató filmmel tanítanak. Torma behúzta maga és Kismari közé a negyedik pacsor szélére. Nem sokat magyarázott senki. Ahogy elhelyezkedtek, egy kövér lány lekapta az ajtó mellől a leltárjegyzéket. Szabó, mondta Torma. Szabó Anikó. Egy vékony barna, Murai, magyarázta Kis. Meg elkezdte mondani a névsort. Nevenként mondta, lassan és érthetően, és minden név után megállt. Szabó Anikó meg minden névhez odaolvasott valamit a leltárjegyzékből. Ari, Pasteur, Bánki, az olimpiai Zeus, Barta, Homérosz, Ciller, Bocskai István, Dudás, Második József császár, Gáti, Roden, Jackó, Bach János Sebestyén, Kis, a Laukon csoport, Kovács, Mengyelejev, Lengyel, Galilei, Murai, Shakespeare, Nacák, Goethe, Olá, Béla király névtelen jegyzője, Rideg, Michelangelo, Dávid, Salm, Matula püspök, Szabó, Friedrich August Kuensted, Tatár, Első István palástja, Torma, a Via Appia, Vajda, a nagy graduálé, kész.
Nem kész, tiltakozott Kismari, dehogy kész, Vitai. Tényleg nézett vissza Szabó leltárjegyzékbe.
Huszas? Terrárium üresen. Na nem, ezt azért nem. Eleinte igazán mulatságos volt, mulatságosabb, mint képzelte. Torma, akinek a férje a Via Appia, amelyen annyit sétáltak Marcellal, mikor Rómában jártak, s amely most egyszerre felrémlett előtte, ahogy a Porta Sebastianán átjutva Cecilia Metel a távoli síremléke felé haladt végig rajta a francia lányjal, vagy Kis Mari, sajátságos hitvese, aki nem is egy személy, hanem három, miután a Laukon csoport három tagból áll, esetleg négyből, mert elvégre ott a kígyó is. Mindez majdnem a könnyezésig mulatságos volt. A padra borultak, úgy pukkadoztak férjeiken, hangosan persze nem mertek nevetni, és ez a mesterségesen visszafojtott, harsogó jókedv még szikrázóbbá, még feszültebbé tette az osztály levegőjét. Olyan volt, mintha hirtelen valamennyien berúgtak volna. Rideg, aki közvetlenül mögötte ült, azt tördelte, az ő férjének csak feje van. És csak ugyan, a falon függő reprodukció Michelangelo Dávidjának csak a fejét mutatta. Ezen igazán rosszul lehetett lenni a nevetéstől, ezen a végzetes pehjen, hogy valakinek a férje bevégződik a nyakánál. De mihelyt Szabó kikereste a neki jutott férjet, azonnal vége lett az elragadtatásának. Amilyen mulatságosnak érezte volna, ha egy üres terrárium másnak jut férjül, annyira sértette Ginát. Tiltakozott is azonnal, felállt. Azt mondta, adjanak neki más férjet. Neki az üres terrárium nem kell. Ő nem játszik ilyen hülyeséget.
Nem lehet,
suttogta Szabó, egyáltalán nem haragosan, inkább magyarázatképpen.
Tilos válogatni, vagy csereberélni. Ez a játékszabály. Te vagy a huszas, ez jutott rád. Hiába.
Törvény,
suttogta Murai. Törvény? Ugyan. Gina vállat vont. Azt felelte, ez nem törvény, ez ostobaság. Így nem vesz részt a játékban. Ha nem kaphat más férjet, ő kiáll.
De hogy állsz ki?
Suttogta megint Szabó.
Hát hiszen nem lehet. Mindenki férhez megy. Ez itt így szokás. Tán nekem jobb jutott? Friedrich August Kuensted.
Azt sem tudom kicsoda.
Nem kell a terrárium,
mondta Gina. Nem játszom, nem értitek?
Enye, rázta fejét Kismari. Mit komédiázol?
Ez az egyik fő tradíció, mióta Hornmici férhez ment, és igazán mulatságos. Ha terrárium, hát terrárium.
A terrárium már nem is ember? Még egy ilyen lány nem is láttam, mint te.
Kismari csak suttoghatott, már csak azért sem lehetett se kioktató, sem éles a hangja. Ginát mégis indokolatlanul felmérgesítette. Hát ha nem látott még egy ilyen lányt, mint ő, majd látnak valamennyien.
Indulatos gyerek volt. Marcel sokat korholta emiatt. Az ellenkezés most is úgy hatott rá, hogy nem gondolta meg, mit beszél.
Nem vállalok semmit, és nem veszek részt semmiben, és nem érdekelnek a ti hülye szokásaitok. Nekem igazi férfi udvarol. Dehogy udvarol,
tiltakozott csendesen Torma.
Hogy a csodába udvarolna, mikor be vagy ide zárva velünk együtt? Nem morog már annyit. Miért nem nevetsz?
Most már arról is elfelejtkezett, hogy csendben kell maradniuk. Teljes hangerővel azt mondta, ő csak értelmes dolgokon tud nevetni, itt meg mindenki olyan, mintha idióta volna. Ő nem ilyenhez szokott, az ő pesti barátnői mind normálisak. Az udvarlói is. Udvarlója ugyancsak egy volt, de jobban esett, hogy többes számban mondja.
Az osztály hirtelen annyira elnémult, hogy észre kellett volna vennie, hogy ekkora hallgatás még a matulában sem természetes.
De nem figyelt erre, mert önmagára koncentrált, önmaga haragjára, indulataira. Most legszívesebben kitépte volna a pertit a copfjából, és neki rohan, és ököllel üti a pántos kaput, hogy azonnal engedjék ki.
Na jó,
suttogta Szabó. Jó, ha ezt akarja. Nem szokás ugyan, de legyen így. Vitain nem játszik velünk. Vitainak nincsen férje.
Véllány. Azt hitte, szétbukkad. Ezerszer végig gondolta már jövendőbeli esküvőjét. Végigmérte Szabót, kövér, kurta lábát, esetlen testét, amely szinte kidagadt a rút kötényből. Te leszel véllány!
Kiáltotta, és nem vette észre, hogy a pillantások elfordulnak róla, hogy az osztály már máshová tekint, hogy észrevett valamit.
Ki venne el téged, te, rettenetes kövér, vagy ki csókolna meg?
Szabó nem elpirult, elsápadt. Gina rögtön érezte, hogy ezt nem lett volna szabad mondania. Szabó valóban rettenetesen, egészségtelenül kövér volt, mint a hormonzavaros gyerekek. Nem felelt Ginának, akkor se tehette volna, ha a sértés el nem veszi a szavát, mert az osztály hirtelen felállt. Gina, aki Muraival és Szabóval együtt háttal volt az osztálynak is, az ajtónak is, megfordult a katedrán. A küszöbön Kalmár állt. Nézte őket.
Micsoda hang ez?
Kérdezte Kalmár.
Ki ordítozik ilyen méltatlanul? Kicsoda maga?
Az osztály állt vigyázban. Most jó lett volna, ha valaki segít, megvédi, vagy egyáltalán ad valami magyarázatot. De az osztály csak állt. Kalmárt bámulta némán.
És ahogy Gina nem vállalta őket az imént játszótársaknak, úgy nem vállalták ők sem, az ötödik, mikor védelemre lett volna szüksége.
Ki maga?
Kérdezte újra Kalmár.
Még nem láttam itt.
Vitai Georgina, suttogta.
Ordítozik a csendes negyed óra idején, s méghozzá ilyen szöveget?
Új lány,
mondta Torma csöndesen. Gina szíve megtelt hálával, lám, Torma megszólalt, pedig neki a via apja lett a férje.
Szépen bemutatkozott, mondhatom.
És Szabó, és Murai, mit keres a katedrán, és mit akar a leltárjegyzékkel? Szabó és Murai már nem voltak sehol, úgy eltűntek, ahogy a hópehely meleg szobában, beszívta őket a védő közösség, csak Gina állt már a katedrán egyedül. Senki se tartott rá igényt. Kalmár leült a tanári asztalhoz, és minden indulat nélkül, mint aki úgy gondolja, nem volna szerencsés, ha túl sok figyelmet szentelne ennek a kellemetlen epizódnak, éppen év kezdetén, csendesen, majdnem közömbösen azt mondta, az ordítozó tűnjön el a teremből. Nem kellett kétszer mondania. Gina repült. Úgy reszketett, mintha láza volna. Most úgy gyűlölt mindent ebben az új iskolában, olyan hevességgel, amilyenre nem is tartotta volna magát képesnek. Elsírta magát. Neki dőlt a folyosófalon végigfutó fogascsíknak. Csúnyán, dühösen sírt. A kezével mázolta a könnyeit. Nem tudta megtörölni az arcát, mert a tarisznyája bent maradt a padban.
Eleinte nem is hallotta, hogy szólnak hozzá. Míg meg nem érintették, észesen vette, hogy van mellette valaki. Felnézett. König állt előtte.
Mi baj van, kislányom?
Kérdezte König. Mi történt magával? Ennek kezdj el magyarázni, aki eltűri, hogy a kalapjából kilopják a monogramot. Nem szólt, csak elhúzódott mellőle, s most még hevesebben sírt, mint aki sose tudja abba hagyni. Mi történik itt? Érdeklődött egy másik hang. Ez méltóbb ellenfél volt. A fekete, tömzsít test, a kifejezéstelen, merev arc, az igazgató. Miért van Vitai Georgina a folyosón? Akarta tudni Torma Gedeon.
Úgy gondolom, rosszul lett, mondta König azonnal. Rosszul lett, szegény.
Őt ugyan ne védje. Gina kihúzta magát, azt mondta, kiküldték. Kiküldték? Az első foglalkozásról? És a szabad tudnom miért?
Csak egy pillanatig habozott, aztán belekiáltotta az igazgató képébe, hogy mert tiltakozott az ellen, hogy a férje legyen egy terrárium. Tudta, hogy azt az arcot, amit az igazgató vágott, nem fogja elfelejteni, amíg él.
Játszanak, magyarázta kérés nélkül König. Kicsik még, kislányok. Kislányok gyakran játszanak férjhez menést. Rendkívül érdekes, mondta az igazgató. Csak éppen az összefüggést nem látom. Hogy kerülhetett sor játékra a csendes negyed órában? És miféle esztelenség az, amit beszél? Mi van azzal a terráriummal? Ne bámuljon rám! Válaszoljon!
A csendes negyed órában az egész osztály férhez ment, lehelte Gina.
König szeme megrebbent a nagy szemüveg mögött, és akkor, de csak akkor ébredt rá a kislány, hogy ez volt az egyetlen egy, amit nem lett volna szabad kimondania. Most elárulta a matulások titkát, a hornmici féle hagyományt, amelyet 1914 óta sikerült eltitkolni a tanárok előtt. De csak egy másodpercig bánta. Amúgy is mindegy volt, és akik arra akarták rákényszeríteni, hogy egy terráriumot vállaljon, igazán nem érdemelne kíméletet. Lebilincselő, bólogatott az igazgató, és kinyitotta az iroda ajtaját. Hadd halljam előről az egészet. Szóval az ötödik osztály házasságra lépett, fél órával a tanévnyitó istentisztelet után. Na, gyerünk, Vitai! Kivágta az iroda ajtót, bement. Gina követte. König is menni akart velük, de az igazgató azt mondta, egyedül akar tárgyalni Vitaival. Hát csak udvariasan becsukta mögöttük az irodát.